Tolcsóban Revolution.
Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia, Ádám.
Hello.
És jó magam, Laci, és jó bunkok voltunk, mert magunkat mondtuk előre, hát, pedig van vendégünk, nem más, mint Gubacsiné Marton, Fanni.
Sziasztok.
Szia, Fanni, aki már rögtön az első pillanatban problémánk lesz, ugyanis szamóca, földi eper, eper, tehát hogy hivatkozunk az egész adás alatt arról, amiről szó lesz.
És simán le fogom eprezni.
Fogod eprezni?
Jó. Simán, jó. Gond nélkül.
De szakmailag földi eper, nem?
Földi szamóca.
De most igen.
Nincs oda, olyan nincs, hogy földi szamóca.
Na jó.
Nem. A szamóca az tényleg az, ami az erdőbe terem, az ilyen fél watt cucc, vagy...
Hát ugye kertészetileg, meg botanikailag szamócának mondjuk, de mi így a köznyelvben, vagy a kereskedelemben mindig eperként emlegetjük, vagy földi eper esetleg, úgyhogy jó. Abszolút nekem jó a szamóca, vagy az eper is, amelyik nektek jobban tetszik.
Nem ütsz, érted?
Nem, én abszolút nem.
Ez nem olyan, mint a dinnye zöldség, vagy gyümölcs kérdés.
Hát ugyanez a kérdés az eperrel kapcsolatban. Egyébként,
ez rózsaféle, nem?
Rózsaféle, de ugye termesztés technológiailag.
Meg zöldség.
Hoppá. Úgyhogy...
Hoppá.
Bizony.
Kis szakma. Mert ugye, a hallgatók, akik nem tudják, ugye a dinnyével az a baj, hogy egyrészt tökféle, másrészt pedig a termesztés technológiailag zöldség, viszont ugye a földi eper meg termesztés technológiailag...
Zöldség.
Meg gyümölcs. Hát mostanában a mennyasszonykámmal újabban már...
Innen is gratulálunk, köszönjük, hogy
én
mondtad.
Is gratulálok neki egyébként, jó választott. Eperkét szoktunk nézni, Strawberry Shortcake, ez egy ilyen mese, és azon gondolkodtam, hogy valamilyen eperkés point csak be kéne ide csempészni, de nem sikerült, úgyhogy...
Ez maga az, ezt most
itt hagyom.
Na, az egész témakör szerintem részben azért, mert ugye az első idén gyümölcsünk, én gyümölcsnek fogom hívni,
jó.
Másrészt pedig mindig kavarc van vele a külföldről bejött el, harmadrészt mindenki szereti, tehát úgy kicsit azt érzem, hogy kevés olyan gyümölcsünk van, ami ennyire mindenkit így megmozgat, tudod, hogy mennyi az eper, mennyi lesz idén az eper, még február van, még fűtünk, de azért már mennyi lesz idén az eper, miért nem annyi, mint a görög.
Hát meg ez mindig egy kegyelmi időszak, ugye, amikor egyáltalán kapható a magyar eper.
Igen.
Tehát, hogy ott a tavasz elején van egy ilyen rövid időszak, amikor így még hozzá lehet jutni, és utána már csak a mindenféle.
Spanyol.
Ja.
Marokkói.
Van marokkói eper?
Albán, román, görög, most leginkább a görög. Ami az import epernek nagyjából a kétharmadát kiteszi, mert a spanyoloknál egy picit az időjárás nem kedvezett, és most a görög, meg a román országhatár mellett rengeteg, tehát nem tudom, több tucat hektárt raktak, és amikor annak megindul a szezonja, akkor ott nagyon beesnek az árak. Ez egy 2-3 éve van igazából így.
Aha. De a román még meg is értem, mert az közel van.
Meg munkaerő, nagyon olcsó. Igen.
De mondjuk, de Görögországból tudsz konkrét árakat mondani? Görögeper már van?
Hát az még van, mondjuk
ja,
úgy.
Még
tehát
van.
Igazából ott ugye ennek a szezonja már így márciusban, február-márciusban elindul, sokkal melegebb van, és ugye ott már nem teljes biológiai rettségbe szedik, hanem nagyjából 2 napot utazik a cucc, mire idejér, úgyhogy még szinte zölden igazából nincsen, tehát azért van az, hogy ott a cipka alatt még igen zöld, amikor ugye megveszik a boltba, meg az íze se olyan, mert még szinte zölden szedik le, tehát nem ez az igazi utóérő gyümölcs, úgyhogy...
Konkrét árakat tudsz, mert én most annyira nem vagyok benne az eper bizniszben, hogy mennyi volt, mennyire ment mondjuk a görög?
Most épp nem vagy benne.
Mostani ára az szerintem ilyen 1000-1500 környékén mozog egyébként, tehát eléggé lent van, de lehet, hogy vannak helyek, ahol olcsóbban is lehet venni. Például azért szoktam látni, hogy mondjuk próbálják magyar eperként eladni, és akkor ilyen nagy Facebook hirdetéseknél is, hogy kilója 1500 forint, és az a borzasztó, hogy az emberek mondjuk több tehát összességében több száz ládával megrendelnek, és akkor már azt hiszik, hogy magyar, mert eladják magyarként, és közben meg ugye megveszik ezt a mindenféle szerekkel lekezelt cuccokat, és most nagyjából ilyen árokban van. Az elején az is drágább azért, de most mondjuk mi például a mai napon 2500-ért adtuk kilóját ennek a fóliás magyarnak.
Az egész alacsony ár, nem? Mert ilyen 3 és 4 közt is vettem.
Igazából
már.
Nekünk ugye itt a Dunakanyarban nagyon figyelni kell, hogy a környéken milyen árakban mozog, és a zöldségeseket is fontos szem előtt tartani, mert hogyha jönnek a vásárlók, ők nyilván járnak zöldségesbe is, egyéb zöldségért gyümölcsé, és hogyha ott azt látják, hogy több száz vagy akár egy 1000 forinttal is olcsóbb kilója, akkor majd már nem annyira szívesen veszik tőlünk, annak ellenére, hogy mi ugye helyit árulunk, mert ő is magyar árul, csak ő a Lajos Mizseit, mert ott már régebben beindult, meg nagyobb mennyiségek vannak, és emiatt igazából nekünk ezt nagyon követni kell. viszont van a másik véglet, amikor megjelzik, hogy hát nem tudom, hol itt, akár Budapesten belül, valamelyik vásárcsarnokban a magyar epret 3500-4000-ért látták kilóját.
Igen, igen, én ilyen 3 tehát, és 4 közt szoktam.
Meg ugye termelők nálam. Vagyunk, tehát hogy azért rögtön mi értékesítünk, legalábbis így az elején, amíg még csak indul a dolog, tehát nem kell nagykárnak vinni. Úgyhogy
nagykárnak, vagy nagybanira szoktátok
nem kivinni? Nagybanira, hanem vannak zöldségeseink ott környéken, ott a kanyarba, és akkor oda szállítunk, amikor már úgy igazán beindul a szezon.
Meg van ez a speciális direct marketing értékesítési forma, ugye a bódézás.
A bódézás.
Hát, lényegében ezt csináljuk, hogy kiülünk az út mellé, rögtön a házunk előtt, mert mi a főúton lakunk, kiülünk szépen, és akkor...
Akkor megyek édesanyámhoz, meg akár tudjuk. Láthatlak is.
Igen, vagy engem, vagy apósomat, vagy valakit, aki éppen. Igen, úgyhogy mi ezt szoktuk, mert meg ott nagyon sokan, amikor beindul így a szabadföldi szezon, mert mi ott a környéken, mi sátrazunk egyedül, tehát utána a szabadföldisek csak így májusban jönnek be. Olyankor van, hogy akár 20-an is kinnülnek, úgynevezett, akkor bódézve, ahogy te hívod az út mellé, és akkor így már jóval nagyobb, ott még inkább kell figyelni úgy az árakat. Most még azért játszhatnánk azt, hogy olyan áron tartjuk, ami nekünk tetszik, de mivel ott vannak a zöldségesek, akik meg mindig lenyomják, mert a nagybani most jelenleg már most annyi eper van, hogy nagyon-nagyon sok, hogy így most már...
Ez ők... a Lajos Mizsaiek?
A Lajos Mizsai leginkább, meg ugye ez a Zsombó környéke, ahol még itt sok eper van.
Én úgy Kecskeméten végeztem, nekem volt Lajos Mizsai csoporttársam, úgyhogy én tudtam, hogy Lajos Mizsai az eléggé big.
Igen,
very big.
Igen. Igen, de ugyanakkor nagyon más talaj van, tehát hogy annak ellenére, hogy közel vagyunk egymáshoz, így nem nagy Magyarország, nem hát nagy területű.
Ilyen vakoló homoknak
de igen, igen, és annyival melegebb, jobban ugye ez a bakhát fólia alatt sokkal jobban átmelegszik, hogy hamarabb is tud jönni, meg ott vannak fűtött fóliás részek is, úgyhogy igazából ők már jó hamar be tudnak jönni a piacra, és mikor még nálunk csak kezd éregetni, ők már tényleg 2 hete szednek, akármilyen év is van idén, vagy mi csináljuk 2017 óta, és azóta mindig ez volt, hogy egy 10-14 nappal mindig korábban jönnek be.
És ilyen bódézásnál is előfordul, hogy esetleg a görögöt, vagy az, nehogy Isten, a román epret próbálják eladni bódéból?
Ezt azért úgy, nem magyar... mondanám, nem merik nagyon, illetve tehát ott a környékünkön, Tahiban nem, viszont Szentendrén van 1-2 hely, ahol azt szokták árulni. Az gyakrabban előfordul, hogy ezt a Lajos Mizsai vagy más ország részből származó epret azt felhozzák és eladják helyiként, de azért azt jelezni szoktuk úgy egyébként azoknak az árusoknak is, mert azért így mindenkit ismer nagyjából az ember, hogy legalább annyit írják ki, hogy magyar, de ne azt, hogy helyi, meg tahisi, tótfalusi, ne ezt. Mert ennek úgymond már egy ilyen marketingje van, hogy tahisi eper.
Hát tahi tótfalui eper, erre majd ki akarok térni, hogy ez hogy alakult így. Tehát az, én a Lajos Mizsa az nekem új, hát az tahi tótfalu az egy ilyen, hogy van, hogy a Debrecen a református Róma, és a tahi tótfalu meg a Szamóca Róma.
Igen, szokták mondani, hogy valóban, hogy a Szamóca egyik hazája. Igazából már nagyon régóta termesztenek ott is tényleg, de ezzel a régi technológiákkal, amikor még se bakháttakarás nem volt, hanem csak úgynevezett szőnyegeper, mikor lenne a földön. És akkor az öregek ezt úgymond, ezt csinálták már nagyon régóta, és egyébként most már inkább kezd mindenki átállni erre a bakhátas termesztés technológiára, már sokkal könnyebb az öntözés, alulról kell ugye csepegtetőszalaggal öntözni, nem fölülről, sokkal kisebb az esély a gombafertőzésnek, vagy akármi másnak. Pont mi is beszéltük a férjemmel, hogy egyre több ismerősünktől halljuk, hogy abba hagyják, mert egyszerűen sokszor nem éri meg az időjárás, ha meleg, az se jó, ha sok eső van, az se jó, ugye ez egy elég kritikus dolog, azért a fóliasátor az ilyen szempontból jobb, csak sokkal macerásabb újra telepíteni, meg azért költséges is, ez a egész telepítés, meg anyagköltség.
Mennyi területen gazdálkodtok termesztőberendezésbe, és mekkorán Szabadföldön? Nagyjából is érdekel.
Nekünk 6 darab, ilyen 60 méteres sátrunk van, tehát 0,2 hektár, és kint meg több mint 1 hektárunk van,
az
tehát
igen.
Sokkal jelentősebb, de ugye az árak tekintetében, meg még mikor a sátrakat szedjük, hiába ennyivel kevesebb, sokkal, hogy nem is azt mondom, hogy több bevétel származik belőle, de hasonló.
Aha.
Bevétel, mint aztán a kintiből, ami sokkal nagyobb terület.
Az összterületet azt nagyjából tudod, mondjuk Tahin?
Nem.
Csak arra lehetem, hogy a Lajos Mizse 170 hektár, Tahit ott van, meg mondjuk 40.
Tehát, hogy picik igazából mindenki, aki csinálja.
Sok pici.
Sok pici. Van egy, aki ezt a bakhátast 4-5 hektáron, de ez ilyen kivételes, tehát aztán nagyjából mi következünk, és utána már csak ilyen fél, egy hektár közöttiek.
És fólia van. Tehát, hogy a termesztő berendezés az fólia, mert hogy egyébként ezt csinálják hidropóniában is, ha jól tudom. Tehát, hogy szamócát szoktak.
Egyszer érdemes lenne kipróbálni, biztos a szedés sokkal egyszerűbbé válna.
Igen, ilyen melkas magasságban.
De nem nagyon Nem is tudom, hogy Mizsén van esetleg valaki, aki úgy...
Szerintem ahhoz a termálvíz az alap. Tehát, igen. Hogy a termálvízet tudja szülteni.
Igen.
Hát meg olyan fajtát kell ugye választani, ami ilyen hosszú kocsányú, hogy olyan szépen lelógó legyen. Annak meg viszont nem tudod, hogy milyenek az íz értékei, tehát biztos nem ennyire egyszer ez a kérdés. Tartozom egyébként egy vallomásra. Megboldogult süldőkoromban még elő-elő fordulgatott, hogy úgynevezett bérírás címszó alatt tanulási segédanyagokat állítottam elő, amik ránézésre összetévesztésig hasonlítottak egy szakdolgozatra.
Értjük, hogy pénzért írtál szakdolgozatokat.
Igen, de valójában csak tanulási segédanyag volt. És teljesen legális le is adóztam. És ott jött egyszer szembe egy ilyen, hogy egy szamócás szakdolgozatot kellett megírnom, aki ráadásul a Hitódfalui szamócás volt. Jihú. Úgyhogy én onnan vettem egyébként a bódézást. Tehát,
na.
Tehát ez a szakkifejezés?
Ez a terminus technicus. Így van.
Az igen.
Én még ezt életemben nem hallottam, pedig lassan ugye 27-et töltöm, és szerintem 25 éve én az Eperföldön élek, mert ugyan férjemmel csak 2017-ben kezdtünk bele egy pályázat kapcsán, de én kiskorom óta ott nőttem föl az Eperföldön, úgyhogy ezt még nem hallottam, de most már majd tudom.
Most már tudsz rá hivatkozni.
Igen.
Arról van bármi információ, hogy miért Tahitódfalu? Tehát, hogy alakult ez ki? Mert azért ez ilyen termesztő, tehát szinte egy ilyen mini termesztőtájnak tekinthető, és azért ennek általában van valami oka, hogy kialakul egy termesztőtájon valami, hogy ennyire speciálisan nagyon jó ott a klíma, vagy egyszerűen az emberek így elirigyelték egymástól, vagy a talajadottságok olyanok, vagy...
Szerintem leginkább ugye, mert ez a szigeten van, tehát a tahisi oldalon senki nem termeszt nyilván, mert az egy lényegében hegyoldali tájegység, de bent a szigeten azért, mivel sziget, ezért feltételezhető, hogy homokos a talaj, de szerintem ez mióta, nem tudom mikor kezdtek ott bele pontosan ebbe a termesztésekbe, azóta ez teljesen átalakult és hihetetlen kötött, tehát idén mi pont küzdünk ezzel, Lacival is beszéltük, hogy egyszerűen annyira kötött lett az egyik helyen a talajunk, hogy nem tudja már fölvenni a tápanyagot rendesen a növény. És borzasztó állapota van ott a földnek, és látszik a növényen is, illetve mostanában ez a fitoftóra fertőzés, ami ott nálunk legalábbis mindig jelen van. Úgyhogy szerintem
ennyi. Melyik az a kaktórum?
Igen, a kaktórum. Igen.
Hát csak már növényvédelkor.
Szerintem ezért indult, meg ott tényleg adott lenne hozzá minden, de az, hogy például a klíma sokkal hűvösebb, mint mondom, ezen a Lajos-Mizsei térségben, tehát ezáltal sokkal később jön, ami nem szokott problémát jelenteni, mert ez a sima szabadföldi, ez alapvetően később jön, és akkor mire ott véget ér ez a fóliasátras őrület, addigra ott beindul felénk ez az egész árusítás. De ugye mi, akik próbálkozunk azzal, hogy egy picit korábban, nekünk nehezebb, mert egyszerűen akármit csinálunk, ez a sátor nem tud sokkal előbb jönni, mint ahogy mi szeretnénk. Úgyhogy hát nehéz kérdés.
Ha már itt a területeket kiveséztük, engem nagyon érdekelne, milyen fajtákkal dolgoztok, mert arra tökre emlékszem, hogy a Lajos-Mizsei cimborám, én őszi baraszba tudtam hozzászólni a témához, mert ott is minden, van három fajta, amit használnak az árusok, de igazából ilyen 22 fajta barackot termesztünk, és az volt, hogy mindenre azt mondta, hogy Jolly, de hogy egyébként megmondta, hogy kb. Két évente cserélődnek a fajták, mert hogy ugye tök gyors, tehát hogy viszonylag gyorsan cserélődik az állomány. Milyen fajtákkal dolgoztok most, hogy itt mennyire van jelentősége a fajtáknak, mert nem szoktam látni ilyet, hogy fehér színű, földi eper, meg nagyobb, meg kisebb, meg nem tudom, ilyen, az, hogy eper, az kész, érted? Hogy...
Igazából abban van jelentősége, hogy mennyire korai. Hát ugye van ebből is korai, középkései, egész kései, és a nyilván sátor alá azt érdemes rakni, ami minél előbb jön, minél korai fajta. Például ez a Jolly is egy viszonylag korainak számít.
Ez egy régi
illetve,
fajta.
Igen, és íz tekintetében is nekünk ez az egyik favoritum. Aha. Valamint a betegségek szempontjából is, mert sokkal kevésbé hajlamos, akár még a fitoftórára is kevésbé hajlamos, de például botritisre végképp, mert van egy olyan nevű, hogy Clary, lehet, hogy ez is ismerős.
Igen. Na, ez a kettő volt.
Igen,
ez is egy nagyon korai fajta, csak ez például sokkal kényesebb, sokkal érzékenyebb. Mi azért eléggé sok fajtával dolgozunk, leginkább ugye szabadföldön, mert sátor alatt csak ez a kettő van, ami korai, de a kintinél pedig igyekszünk ugye minél jobban mi széthúzni a szezonunkat, tehát hogy úgy korán elindítani a sátrakat, és aztán utána nekünk az se baj, hogyha csak nem tudom, május végén is még epret szedünk, vagy június közepén.
Na igen, az már nekünk probléma, mert mi korai cseresznyéztünk, mindig az megy a cseresznye elején, ahogy még van szamóca, addig nem kell nektek, meg mindig azt mondják, hogy már van cseresznye, nem kell, és így leverik.
Igen, valóban egyébként ez tényleg így van, de jó, most nem azt mondom, hogy a legkésőbbi fajtát rakjuk, hanem az, ami még úgy reális időben érik, és tényleg jó. De mi is kísérletezünk mindig, most Szabadföldön azt hiszem 4 vagy 5 fajtánk van, azért is, hogy ne csúszson teljesen egybe az érése annak a több mint egy hektárnak, mert ugye ezt azért le is kell szedni, és nincsen még egy előre gépünkre, ami leszedni, úgyhogy emberekkel dolgozunk.
Hogy, amit mondasz, abban nekem az jött le, hogy a fajta választási szempont inkább az, hogy érési sorban legyen. De hogy ízben egyébként van szemmel látható, vagy nem tudom, nyelvvel érezhető különbség, mert hogy nekem határozottan van egy ilyen tapasztalatom, hogy veszem a boltban ezeket a szép nagy epreket, és így beleharapok, és semmi, szinte semmi epres tíhja nincsen, hanem mint egy ilyen vizes matrix textúra, és így ennyi.
Ez nem a méretem múlik egyébként az íz, hanem abszolút a fajta.
Semmi.
Ne, semmi az íz se. Nem, hát igazából ugye mi alulról adjuk neki a műtrágyát, tápoldatot, mindent, és a műtrágyákkal nagyon sokat lehet játszani. Tehát mikor látja az ember, hogy ez nem biztos, hogy olyan szép nagyra meg fog érni, akkor kell neki egy picit olyan arányú műtrágyát adni, ami ezt segíti. Ugye nálunk ez a nitrogén-foszfor-kálium, amivel nagyon kell mindig játszani az epernél. Az íz tekintetében sem mindegy, hogy mit adunk neki. Egyáltalán a kálium az nagyon édesíti, de viszont egy picit előrébb is hozza az érést, tehát hajlamosabb rá, hogy kicsinek beérik, ezért inkább a nitrogént kell először egyébként adni neki. De ugye ezek teljesen természetes dolgok, hogy az ember ilyet ad. Most lehet, hogy egy kívülálló hallgatónak ez fura, hogy hú, ezt a három komponást kapja az eper, de ez teljesen rendben van. Úgyhogy nem számít, tehát nekünk is most sajnálom, hogy nem hoztam. De egyébként nagy szép, nagy szemű, és nagyon finom, szóval nem ez.
De mitől lesz vízízű? Tehát akkor az egy eltolt tápanyagú
igen,
táplálkozási
akár
program?
Az az egyik. A másik, hogy ugye az eper az egy olyan növény, amit igen gyakran kell azért gombaölővel kezelni. A strobilurin meg a difenokonazol az a két hatóanyag, ami bizonyította rontja az epernek az ízét.
Hoppá.
Mert csökkenti akár a cukortartalmat, savasabbá teszi, a tápanyagtartalma is megváltozik tőle.
Hát ez elég
ezeket
gáz,
az oxidatív folyamatokat
is
változtatja.
Az tolják szerintem orvérzésig végig.
Meg inkább a difenokonazol, mert ugye a botritis az, ami nálunk nagyon komoly problémákat szokott okozni. Úgyhogy nagyon okosan kell akár a növényvédelmet kitalálni, kitapasztalni, akár a műtrágyázást, ez egy külön szakma hát szerintem.
Amúgy szerintem az ugye a faiskolában most volt egy ilyen szitu, hogy én triazolokkal nyomom az őszi barackot így a tafrinás időszakban, hogy ezt gyorsan túlnője, és ugye többször kap tebukonazolt. És akkor az egyik faiskolás című megkérdezte, hogy azt amúgy nincs regulátor hatása, és mondta, hogy hát amúgy nem tudom, mert hogy egyébként például ugye káposztarepcébe tebukonazolt, félig meddig regulátorozásra is használják, szóval hogy így amúgy növényvédősként figyelni kell, és ez szerintem a szakmának az egyik legmagasabb szintje, amikor figyelned kell arra, hogy hú, hogy ne juttassak ki az oxistrob, mint a végén mondjuk, mert hogy akkor így nem úgy fog ízesedni.
Igen, csak ugye ezek általában a legrövidebb élelmezés egészségügyi várakozási szerek, igen, és akkor mi is azért néha kénytelenek vagyunk, mikor már látjuk, hogy annyira durul a helyzet, mondjuk tavaly, mikor ilyen nagyon csapadékos időjárás volt, és a sátrak azok borzasztóan elkezdtek gombásodni. És muszáj volt adni, és utána éreztük is, csak egyébként én utána olvastam neki, hogy ennek utána, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ennyire megváltozott az íze, mert nem lehet, hogy magát a növényvédőszert érezzük rajta.
Nem, növeli a nitrogén felvételt.
Igen.
Ugye légzésgátló, stressz okoz, több nitrogént vesz fel a növény, és akkor már ott vagy, amit előtte mondtál, hogy ugye tök mindegy, hogy mennyit üttetsz ki, mindenképpen több nitrogént fog fölvenni, tehát az íz kárára fog menni. Igen, szerintem ez nem biztos, hogy ennyire egyszerű, csak most itt összepakoláztam.
Meg például nem tudom, hogy ez most a görög eperre értette, de hogy akármilyen szép nagy szemű és vízízű, ugye ezt mivel leszedik túl korán, ezért annál
te Görögországban az is fini lenne, nem? Tehát, hogyha jó érettséggel...
Ha beérne, akkor valószínűleg, de mivel leszedik sokkal korábban, tehát mi is, hogyha egy picit már világosabb szemet szedünk le, akkor már akár a vásárló is jelzi, meg mi is érezzük, hogy ez nem olyan, ezt még rajta kellett volna hagyni. Úgyhogy ez nagyon sokat számít. Meg egyébként a talajhoz visszatérve, az sem mindegy, mert ezek a homokos délebbi talajok annyira könnyen ugye kimegy belőlük minden tápanyag, hogy még a szamócának sincs olyan íze sokszor, mint nálunk fönt. Azért is tartják szerintem annyira Tahitót falut ilyen nagyon fancy epres helynek, mert hogy tényleg finomod fönn az eper a talaj miatt is, hogy egy kicsit kötöttebb, de mégis még pont jó az epernek, úgyhogy ilyenek benne lehetnek.
Sose gondoltam volna, hogy ez ennyire összetett ez az eperezés. Tehát ez nekem egy vadi új világot nyitott meg bennem, hogy ha ilyen növényvédőszert használok, akkor ennek az ízre ilyen hatása lehet, és hogy majd mondjátok egyébként, így logikusan belátható, de ez jó, wow.
Igen, ez az, amikor már nagyon a finom részeit ismered annak a területnek, amivel dolgozol, meg amikor utána jársz, tudod, észreveszed, az már szerintem ez a legszebb, amikor figyeled, hogy basz, nem olyan, tudod, de hogy még dicsérik a te epredet, de te meg tudod, hogy nem, mert tudnánk jobbat.
És én ezt más gyümölcsnél nem nagyon tapasztaltam, tehát például a baracknál akár, hát most elmegyek, megveszem, és édes, vagy abszolút nem édes. De ennél annyira ilyen árnyalatni, akár színben, akár ízben különbségek vannak, meg textúrában sem mindegy tényleg, hogy mit adunk neki, mert hogyha nem kap megfelelő bármit, akkor például sokkal puhább lesz, és akkor nem lesz pulton tartható, tehát azért erre is oda kell figyelni, hogy annyiféle különböző szer van rá.
Vagy ilyen kakasta részeű lesz, az a fagyástól van? A
fagyástól is lehet, vagy beporzási, sok minden történhet, igen.
Ez bírom abban, hogy jó belarra.
Az jó, jó nagy. Termesztőberendezést hogy porosztok? Poszméhekkel?
Vagy... Maguktól.
Maguktól? Nem. Önnön maguktól?
Tényleg egyébként nem szoktunk használni, úgymond, vagy betelepíteni poszméheket. Még nem próbáltuk, de már pedzegettük a témát, hogy ki kéne próbálni, hogy akkor milyen lenne így a kötődés. Egyelőre így azt tapasztaltuk, hogy az első szemek szoktak egy picit amorfabbak lenni, de utána is szépen helyreáll a dolog, és akkor utána rendben van minden.
Egyébként a méhészeti tanulmányaim okán, mintha valami ilyesmit olvastam volna egyszer, hogy a gyümölcs minőségen nem csak az a kérdés, hogy megtörténik-e a beporzás, és hogy ez jó-e, vagy sem, vagy megfelelő mértékben, hanem hogy konkrétan, hogy mennyi pollen kerül arra a bibére, hogy számít, hogy minél több kerüljön rá, mert hogy annál stabilabb lesz utána a termés.
Nekem most járták a méhek a meggyet, annyi virág volt, mint soha, és vannak fák, amik viszonylag rosszul kötöttek. Így is nemhogy egészséges mennyiségű, hanem talán egy picit több termés van, mint szokott lenni, de hogy annak ellenére, hogy a beporzással abszolút nem volt probléma, az időjárással abszolút nem volt probléma, mégsem volt 100%-os kötődésem. Mm. A cseresznyében volt, nem tudom mi a különbség, lehet, hogy jobban preferálják azt a virágot, nem tudom. Tehát, hogy amúgy sok minden van, amit így feltétlenül így nem fogunk megérteni.
Szintén méhészeti tanulmányaimból nekem az rémlik, hogy a medgyet azt úgy nem igazán, így melemmal látogatják, nem nagyon szeretik.
Hát szerintem ilyen 500 család rajta volt a 10 hektár medgyen. Tehát, hogy így volt olyan fa, ami mellett így nem mertem elmenni. Olyan fekete felhőben voltak rajta. Na mindegy, kis kitérő faiskolá miatt fontos. Illetve a gazdaboltos vonulat miatt is kérdezem, hogy honnan szerzitek be a szaporítóanyagot? És mikor? Tehát frigópalánta gondolom, nem? Vagy magról? Magról. Ezt rendszeresen van vevőnk, aki vesz, mert árulunk szamócamagot, hagyok rá időt. Azt van egy ilyen kis...
Láttam épp a gazdaboltban én is.
Kezdő kertész könyvem, hogy és akkor van, hogy csináld az ellert, hogy csináld a nem tudom mit, és az, hogy szamóca, magról, ne. De hogy te még nem állsz készen arra, hogy ebbe a gyümölcsbe belekóstolj, illetve az, hogy ugye az egyik német kisáruházlánc, nagyáruházlánc, ő mindig kitolja a frigópalántákat valami lehetetlen időbe, és mindig bejönnek hozzánk is, hogy van-e palánta. Mm. De nem is akkor kell palántázni, tehát nem ilyen februárban kéne, nem?
Attól függ, hogy mit palántáz az ember. Tehát van ez a úgynevezett szőnyegeper, akkor beszélünk róla így, mikor semmilyen takarás nincs a földön. Azt már el kell palántázni ilyen március környékén, tehát az a legkoraibb, és akkor utána ősszel, mikor már lemegy a szezon, augusztus-szeptember környékén kell a sima szabadföldit, illetve a fóliasátor alá, meg minél később érdemes. Mi is tapasztaltuk, hogy amit októberben raktunk, az most sokkal korábban érik egyébként, tehát hogy mi is most már ezzel fogunk így évek tapasztalata alapján játszani, hogy akkor minél később tenni sátor alá. Nagyon sokat számít, meg az is, hogy tápkockás, a frigó mellett ez, ami még nagyon népszerű, mert a frigót azt láttuk, hogy nem nagyon érdemes sátorolásokkal, később indul meg itt tavasszal a termés, ugye inkább hozza szépen a leveleit, de már annyi levelet hoz, hogy mi is napok óta csak ritkítjuk a levelét, hogy végre kezdjen már elérni.
De jó, kétszer fogod meg a bokrot. Hát, egyszer szedni, egyszer meg ide.
Igen, valóban, úgyhogy ez nagyon kritikus téma, hogy éppen mit telepítünk, vagy milyen jellegű szaporítóanyagot. Mi Ceglét környékéről szoktuk egyébként beszerezni.
Honnan?
Ezt a férjem szokta egyébként intézni.
De az úgyhogy, a lényeg, hogy akkor magyar, tehát magyar szaporítóanyaggal dolgoztunk.
Mi magyar szaporítóanyaggal dolgozunk. Nagyon-nagyon magas áron vannak ezek az olasz frigópalánták, mert ugye ők viszont csak frigót forgalmaznak.
Az mikroszaporított lehet? Én ilyen minden, tehát amikor ilyen mediterrán régióból találkozok mondjuk alanyokkal, szinte mindegyik mikroszaporított, ami baromi jó, tök egységes, elképesztően magas hozzáadott értéke
miért
van.
Miért csinálnád a szamóc, az terjedő gyökerű, nem? Tehát ott leállítod a klónokat simán. Nem kell mikroszaporítani, nem?
Nem tudom, hogy az olaszt, hogy állítják elő egyébként.
A sterilség miatt,
igen, érted? Tehát, hogy az
nem
terjed
a gyökerű elnézést, hanem ilyen indást.
Indázik, igen, hogyha ugye ezen a sima
hát biztos, hogy ez a legolcsóbb megoldás.
És az klón.
Szóval hát igen.
Megvan, akkor az kire?
Igen, de viszont nagyon drága. Tehát tényleg ezek a frigópalánták ilyen 100 forint környékén mozog most már nagyjából bruttóba egy tőnek az ára.
Ne.
Ami baromi magas, hát igen. Mi innen a magyart ilyen 60 forintért szoktuk nagyjából venni, főleg ilyen mennyiségeknél, mert ugye aki egyébként a sima szabadföldivel dolgozik, Lajos Mizsé már ilyen nincs is, aki szőnyegeperrel foglalkozik, csak a bakhát. Nálunk mondjuk eltelepít 5000 tövet, az leindázik legalább 5 felé, mert azért még azt is majd megritkítja, és akkor lesz belőle 25000 tő. Nálunk meg 1 hektáron 40000 tövet meg kell venni. Most a 100 forinttal számolva azért elég húzós lenne, úgyhogy ezért is maradunk ennél a magyar palántáknál. Persze egyébként egy picit én azt tapasztalom, hogy azért nehezebb ügy, akár mondjuk egy tápkockás, azért, mert ugye a talajba is bármi lehet. Hiába.
Most behozol
valamit. Nem, igen, úgyhogy én idén terveztem is, hogy én bevizsgáltatom azt a talajt, mert már gyanús. Nekem egy picit, hogy ez a fitoftóra ennyire jelen van. Aztán lehet, hogy semmi nincsen benne, nem mondom. A frigó emiatt biztonságosabb, hogy ez tényleg le van fagyasztva, az tutira rendben van, de nem mindegy tényleg, hogy mit rakunk. Kintre szoktunk ilyet is, olyat is.
Mennyi ideig van egy területen a szamóc? Mennyi ideig bír? 3 év? 5 év?
Maximum 3 év, de sátor alatt egyébként azt javasolják a nagyon hozzáértők, hogy csak 1 év, és újra kell telepíteni. A sátor maradhat a helyén 4-5 évig. Igen, talajfertőtlenítés, ugye úgy kell kialakítani, hogy azért egy kis traktor beférjen alá, mert máskülönben azért kézzel mindent megoldani nem lehet, tehát bakháthúzás is ugye traktorral történik, meg a bakháthúzógéppel, úgyhogy ott 1 évig javasolják, mi most idén is hagytunk 2 évest, mondom, a fitoftóra jelen van a talajban, de látjuk az a baj az 1 évesen is, csak ott még ugye nagyon él a növény, és még nem mutatja annyira, csak hogyha igazából alaposan megnézzük. Egyszerűen szeretnénk meghagyni 2 évesnek, mert látjuk, hogy nagyon jól terem még 2. évben is, ugye már nálunk nem ez a homokos talaj van. Azon nem lehetne megtartani, tehát nyáron az 50 fokban az teljesen kiég. De nálunk kb. Öntözés nélkül túléli a nyarakat, így is, úgyhogy ezért tartjuk kint. Szabad földön meg lehet 3 évest is hagyni, de az már nagyon ritka, ott
hát
is inkább
ott
2 évig szoktak.
Tehát az, hogy a fóliát nem fogod leszedni.
Igen, az muszáj 4-5 évente muszáj egyébként azt is, mert annyira ugye kimerül a talaj 4-5 év alatt. Ugye
és amúgy ezek általában ilyen
tápanyagmozgással jár.
Izraeli UV-álló 2 éves, nem tudom, extra fóliákat szoktak használni, ami ilyen horror, az is ilyen horror
állam. Hát drága, igen, az is, úgyhogy át kell gondolni, hogy hányszor telepíti, és hát hogyan igen. Az ember, de most volt nekünk is az, hogy ugye 6 éve, vagy 7 éve, 7. éve csináljuk, és akkor tavaly volt az első ilyen újra telepítés.
Hú, az nagy lélegzetvétel.
Igen,
árba is,
igen.
Meg munkában is,
de ezt is így családilag kivitelezzük.
Nyilván a végén kijön a matek, de azért így, ahogy most mondod a dolgokat, meg beszélünk róla, a növényvédőszerek, a tápoldat, csepegtető, csomó kézi munka, amit olyan fólia, azért ez elég durva költség, meg drága a szaporítóanyag is, azért nem véletlen, hogy tényleg sokan abba hagyják, mert
igen.
Nagyon sokat dolgozol azért, hogy mit tudom én, egy minimál bérnél kevesebbet kihoz, egy kisebb vagy egy ügyetlenebb gazdaságból.
Igen.
Hát ott elcsúszol valamin, akkor nem kell sokat elrontani ahhoz, hogy rögtön veszteséges legyen.
Mi is azt tapasztaljuk, hogy inkább nagyobb területen, tehát ez a minimum 1 hektár, amin megéri gazdálkodni, úgyhogy mellettem mondjuk nekem van egy vállalkozásom, amit csinálok, és akkor ilyenkor tavasztól őszig, mert kisgépalkatrészekkel, kerti kisgépalkatrészekkel foglalkozok, aminek szintén akkor van szezonja, mikor az epernek.
De jó.
De igen, nagyon szuper.
Karácsos
még mellette a családanya élet, úgyhogy van itt minden. De ez azért kell, de hogyha tényleg az ember valahogy jól csinálja, meg azért néha egy kis pályázatokba bele tudunk szállni, az azért nagyon sokat hozzátesz, legalább ha már a szaporítóanyag költségét ez fedezi, akkor ez sokat jelent.
Aha.
Úgyhogy a növényvédőszerekről meg tényleg ne beszéljünk, mert olyan árakon vannak, ami még van, de több dolog már nincs, hogy már át kell gondolni azért ezt a következő
igen,
években.
Igen, is van.
Minden van. Levéltető sátor alatt nekünk a levéltető, ami minden évben megjelenik, valami borzasztó, és nem lehet vele mit csinálni, csak szintén rengeteg növényvédőszer, akkor az ember átgondolja azért, hogy mivel fújkál.
Olyan régen fölítetted.
Jó.
Ez az valakinek utána meg is kell lennie.
Igen, na ez jó, az, hogy mi is, ugye nekünk is gyerekeink kérdezően vannak, így két család, mi együtt csináljuk. Így,
hát csináljátok bióba.
Bióba, ah, persze.
Ez a jó, amikor tudod, így messze vagy tőle, szóval, hogy így nekem soha nem lesz közöm, és akkor ilyen jó nagyokat bemondasz. De miért nem? Nekem a meggyel szokták, tudom, amikor ilyen másfél-két kamiont lerázunk egy nap, 5-4-ig meghalok, és akkor... De miért nem dolgozzátok fel? Hát dolgozz fel te, hát nekem szétégettem a napon. De amúgy ti feldolgoztok valamennyit? Ilyen, mit tudom én, jamnek?
Nem, 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 mi így abszolút frissen értékesítünk, ami már olyan, hogy nem tudjuk ki frissen eladni, azt lekvárnak szoktuk első körben meghirdetni, amit már ilyenkor alig várnak az emberek, tehát meglátják az első két érett szemet, és már kérdezik, hogy mikor lesz eper lekvárnak. Mondom, majd szólunk, tehát, hogy még pár hét múlva jó, de mi nem foglalkozunk ilyennel, helyben van, aki eperbor készítéssel foglalkozik, így nagyba, és egész ország szerte értékesíti. Nálunk ez így megmaradt olyan szinten, hogy...
És van egyébként hova fölfelé a termék létrán? Mert ugye ez, hogy egy Lady Gárut értékesíteni, aminek a pulton tarthatósága is hát erősen véges. Mit tudom, ez másfél hét alatt már megszomorodik az eper a pulton.
Ó, hát, három nap alatt.
Három
nap meg pláne.
De miért nincsen akkor minden családnál 50 liter eper pálinka? Érted? Mert abból még azért lehet főzni. Az ilyen...
Lehet, persze, tehát mi is, hogy van olyan, amit így szoktunk félretenni, hogy akkor az jó lesz így pálinkának, de nem az az elsődleges, hanem amikor már látjuk, hogy tehát mi nem járunk nagyban ízni, nekünk ott nem szokott úgymond rajtunk maradni eper, hogy másnapra, hanem mi, amit leszedünk, azt frissen visszük is a zöldségeseinknek.
És ott el is fogy.
És akkor ott el is fogy, ami nem az már igazából az ő felelősségük, tehát hogy olyan nem nagyon van, hogy akkor megreklamálják, hogy ezt vásároljuk vissza. Ha van ilyen, akkor annak mondjuk oka volt, hogy már mi is láttuk, hogy az már olyan, hogy átveszitek, és akkor ha azt mondják, hogy igen, de hogyha esetleg nem megy el, akkor vegyük vissza, akkor ez nyilván, de hogyha az ember tudja, hogy olyan epret ad, ami tényleg rendben van, akkor itt nincs olyan, hogy visszavásárlás, és náluk már, hogy mi lesz belőle, az már más dolga.
Hogy egalizáljátok? Rögtön fél kilós-kilós mondjuk műanyag cucc, vagy ilyen faláda?
Mi, hát ugye ilyen 2-3 kilós vödrökbe szoktuk szedni, és akkor utána fél kilós-kilós tálcák, ami út mellé mennek, és a kereskedőnek, meg, illetve a zöldségesnek meg szintén van olyan, hogy kitálcázzuk, ha külön kéri, de általában neki ilyen 5-6 kilós farekeszekbe szoktuk tenni.
Mert érted, ennek ez a halála, hogyha ezt majd a vevő elkezdi neked magának kiszedegetni.
Igen.
Mert hozzányúl, egyszer megfogta valaki, akkor vége
Igen,
van.
Abszolút. Akkor ők ezért szeretik, hogy néha az egyik felvásárlónk megkér, hogy akkor neki tálcázzuk, hozzá biztosítja ládát, tálcát hozzá mindent, csak akkor úgy vigyük neki, hogy akkor ott a vásárló csak kiveszi onnan a kis kosárkát, vagy tálcát, és el is viheti, mert tényleg nem éri meg. Mi út mellett nem is áruljuk így Lédikbe egyáltalán, csak ami lekvárepert, de azt már úgy is lekvárnak viszik.
Tehát,
hogy igen.
Ennyit adja Pari néni.
Egyébként egy néhány évvel ezelőtt még nekem is egy ismerősöm járt így piacozni, és ott így lapáttal szedték a kis zacskóba az epret, tehát hogy abból mi volt, mire hazaért, azt nem tudom. Mi azért, meg már tulajdonképpen azért legtöbben ezt a tálcás megoldást részesítik előnybe, de ennek is azért elég húzós költsége van.
Hát igen, gondolom. Meg ugye most van ez a mohu, huhu, ugye a EPR, ugye a csomagolóanyagoknál mostan ez a speciális díj, meg regisztráció, meg mit tudom én, és akkor ugye az összes csomagolóanyagnál itt ezt be kell jelentened. És az a nagyon fantasztikus, most akkor látom, Ádám, neked ez új, ez az EPR-ezés. Ez egy ilyen, tehát az ilyen típusú, az összes csomagolóanyag, tehát értsd azt, hogy a konténer a faiskolai anyagoknál, szamócánál lesz, hogy ki van egalizálva minden, ezt be kell jelentened, meg talán fizetni is kell érte, és az a nagyon jó, hogy össze van kapcsolva a NAV-val, tehát bent a mohusok látják azt, hogy hoppá, te, neked van, te rendeltél, mit tudom én, 50 darab szamócát kis tálcába eladni. És akkor hova van bejelentve szépen az, hogy neked van műanyag kistálcád? Mert hogy látjuk, hogy vettél műanyag kistálcás szamócát, tehát hogy látják a számládat, úgyhogy nem is kell kimozdulni már az irodából.
Igen. Ja. Minden egyre jobb.
Igen. Hát igen.
Van egy ilyen városi legenda, lehet, hogy inkább vidéki, hogy a szamócát, ezt kérlek, lóhúgyjal szokták locsolgatni, és nekem édesanyám már majd, hogy nem ízlik, kiskefével esett neki mindig, ha szamócát ettem gyerekkoromban. Na de hogy ez a lóhúgyos legenda, ez honnan eredhet? Ezt kifejezetten így hallottam, elképzelni nem tudom, hogy hogyan szedik le a lóról a húgyot, érted? Hogy alatt állnak egy vödörrel, és várják, hogy mikor jön meg a kedve? Vagy
úgy van nevelve, kiskorától.
Ja, hogy fölé álljon a bukátnak.
Nem tudom, majdnem inkább arra gondoltak, hogy a trágyázás, ugye ez a szerves trágyázás jót tesz neki, hát ilyet azért lehet, hogy ősidőkben csináltak, hogy lóhúgyal öntöztek, de...
Zagyos trágyával.
Hát, vagy, nem vagy, tudom, vagy alá... lóval volt a sorközművelés.
De lehet, hogy az is lehet simán.
Bakhátat lóval húztak, és akkor...
Hát na, azt még nem csinálták lóval, de inkább az, hogy na. A sorközművelésednél ja, a szényegepernél, ha már ilyen soros volt. És,
ja, ha soros.
Igen.
Soros,
igen.
Soros volt. A brüsszeli eper.
Igen, és sőt, még talán tovább is volt szofisztikálva ez a leged, de hogy, hát mert hogy a lóhúgynak magas a nitrogén tartalma, és hogy ezért kellett lóhúggyal locsolni az epret, és ezért kell okvetlenül megmosni. Na most ez sosem egy rossz tanács megmosni a gyümölcsöt, de hogy talán pont nem a lóhúgy.
Nekem erről még nem mesélt nagymamám, de majd jó. Meg fogom kérdezni, kérdez. Hogy na. Ők csináltak-e ilyet, mert ő már lassan 80 éves, úgyhogy, sőt, már betöltött a 80-at, úgyhogy ő már biztos, köszönjük, ő már biztos tud erről mesélni, ha volt ilyen, mert még lóguk is volt. Úgyhogy megkérdezem majd most már. Köszönöm a tippet.
Igen, akkor ez ilyen néprajzi percek, ez azért érdekel. Ja.
Nekem ugye most a vetési varjúval volt ordinári konfliktusom, és rájöttem, hogy most ez egy új kihívás, hogy ezekkel a nagyobb testű károsítókkal, mint a nyúl, meg a vetési varjú, meg ilyenekkel küzdök. De hogy
mi is?
Nézzünk nagyobb állatokat, hogy nálatok például a csiga, az egy-két éve brutális volt.
A csiga
varjak, majmok, nyulak, hogy ilyenek nincsenek?
De telepítéskor leginkább a varjak, mert ugye mi azért ezt nyáron szoktuk, ami nem fóliasátor alá kerül telepíteni, és szomjaznak szegénykéim, és jönnek és kicsípik ezeket a csepegtető szalagokat, vagy kiszedik a töveket. Tehát simán, úgyhogy ellenük már lövöldöznék, ha lehetne, de nem lehet.
Vetési ugyebár. Nem dolmányos lehet.
Igen, de vetési persze.
Persze,
a leginkább, ami jelen van.
Ilyen fehér úgyhogy... festékkel kell lefújni. Úgy hallottam? Igen. Vagyis, hogy nem hallottam semmi.
De várjál, hát a dolmányos lehet lőni nem neked, hanem a vadásznak, tehát az ott sem működik, hogy kiállsz a lépuskával.
Nem. Meg a pocok is egyébként, tehát most is, hogy tavasszal nekiálltunk levelezni.
A pontot.
Igen, és a pocok, ami ugye a bakhátba is szépen beköltözik, és megy egyik törről a másikra, elrágja a gyökerét, hopp, így ki, egyszerűen kiugrik a palánta a helyéről, kegyetlen lyukak vannak.
Följön a fején egy ilyen szamócapokorra.
Nagyjából ezt tudom egyébként elképzelni, igen.
Nyuszik?
Ő komoly kár, nem, a nyulak nem, mondom, a pocok, ami komoly kárt okozott, meg tavaly kis ebbre váltjuk így a méreteket, a pajor, amivel nagyon küzdöttünk
ja, igen,
tavaly
tényleg,
össze.
Konzultáltunk.
Igen, igen, az nálunk borzasztóan. Ezt a 40 ezer tövet igazából megtizedelte, tehát, hogy egy több ezer tövet újra kellett palántáznunk, mert annyira foltokban annyira előjött, úgymond, vagy annyira fertőzött, károsított, hogy, és ezért nehéz ellenem, miután már az állomány ott van a helyén védekezni. Pedig volt talajfertőtlenítve is, de valahogy mégiscsak sikerült.
Milyen jó lenne a pocot megenni,
ez jó lenne.
Érzed el, lenne valahol, legalább valahol lenne egy ilyen szinergia. Hogy...
Hát a madártanosok, akiket várunk még most is sok szeretettel, csak nem akarnak eljönni adásba, ők ugye istenítik a vetési varjút, mert hogy az még hasznos állat is, mert hogy megeszi a parlagon a különböző rovarokat. Csak hogy miért az én mandulámat szeretik a legjobb? Képzeltek el, hogy valami 5 hektár borsó van 100 méterrel odébb vetve, egy darab borsót nem csíptek ki. Egy darabot se, pedig az iszi, teli fehérje. Nem a mandula.
De most
kényes.
Laci, te választhatnál, hogy mandulázol vagy borsózol, akkor mit választanál?
A hátam borsózna, amúgy meg mandulázni.
Egyébként a vetési varjuk, vagy hát a varjuféléknek a fészkeiben, elhagyott fészkeiben fészkelnek egyes ragadozó madarak is, tehát nekik egy ilyen összetett komplex ökológiai hasznuk van, amellett, hogy a te manduládra...
Meg a mi eperpalentáinkra.
Meg a ti eperpalentáinkra.
Meg a csepegtetőre.
Meg aztán van, hogy a termésre is jön.
Meg riagatják a pesti nagymamákat és unokákat, hogy lecsípi a galambfejét.
Bazzag, olyat láttam a parkolóban.
Na, jó, láttam olyat. Látod? Hogy van ilyen? Megtámadják a bicikliseket.
Olyat még nem láttam, de olyat, hogy galambot elintéztek ki, többször is láttam a Békésmegyeri parkolóban.
Nem sokból tart neki. Akkor a csűre van.
Ma már itt a nagyobb kártevők irányába megyünk el. Laci meg is említette a majmot, hogy ilyen lopás, kimegyek oda, szedegetek magamnak.
Nálunk nem fordult nagyon még elő ilyen, de nagyon sok termelőnek, ugye mi a szigeten vagyunk bent, és a kisoroszi felé vezető út mellett van földjük. És ott azért többször van, hogy csak úgy megállgat a biciklis, és akkor leszedeget néhány szemet, míg mi nem ismertük egymást a férjemmel, én ugye ott segítkeztem egészen 18 éves koromig a családomnál, és nagyon sokszor volt, hogy tényleg így ki kellett menni, és vagy valamit kitenni, vagy csak kinézni, mert sokszor tapasztaltuk, hogy autóval félreálltak, beleugrottak, biciklivel.
Ebbe tudjátok,
most nem mi? Az sajnálja az ember azt a pár szemet, csak az elv maga.
Ez egyik az, hogy hogy bunkóság, de akkor most aki hallgat, aki eljutott ideig, annak mondom, nekünk szemben van egy szociális otthon a mi gyümölcsösünkkel, és régen az őszi barackból átjárt lopni egy bácsi, és mondom, hogy mi a nem vicces, főleg úgy, hogy mondod, hogy gyakran van növényvédve. Az, hogy növényvédve van, szóval olyan, hogy téged fognak elővenni, igen, még igen, lehet akkor is, ha kirakod a táblát, igen, hogy légy szíves, ne egyél belőle, mert le van fújva, érted? Szóval, hogy tökre felelőtlenség.
Igen.
Meg magaddal is kiszúrhatsz.
Hát én egyszer valamelyik szántós órán ilyen, tudod, ilyen vietnámi PTSD képen így beugrott, hogy egyszer a egyik haverommal, hát hasonló morállal, amit ti is itt említgettetek, tüzet raktunk, és mellettünk volt egy kukoricaföld. Hát akkor törtünk három csövet, rádobtuk a tűzre, és akkor főtt kukorica. És hogy hát akkor még kanyarba se volt, hogy én növényorvos leszek, és valamit egyszer csak beugrott, hogy az mivel lehetett leküldni.
Ja, hogy miért volt kék a láng utána, tudod, hogy csutkát beledobt, és
ja, hát oké. Okay. De akkor legalább bizony nincs lopás, mert...
Nekünk olyan helyen van, ami nem főútról megközelíthető könnyen, illetve nem látható, tehát megközelíteni azért meg lehet, csak nem
látható. A láthatatlan szamúcsövültetvény.
Én egyébként hallottam például olyat.
Nem, mert szedmagadozunk is néha, és ezáltal mégiscsak sokan tudják, hogy hol van a föld, de nem, hál' Istennek nálunk ilyen nem volt. Egy-egy, aki már volt mondjuk szedmagadba, következőben nem tartottuk, ő önállóan kijött és beleállt, és akkor úgy megkérdeztük tőle, hogy uram, maga mit szeretne.
Igen, nem szedmagadot, hanem hordálmagadot tartunk. Úgyhogy hajrá, lehet kifele menni.
Igen, de nem jelentős, tehát tényleg az ember velük megbeszéli, hogy akkor mi van, és kész.
Hallottam én egyébként ilyet gazdálkodóktól, hogy ültetvénytelepítés előtt az egy ilyen mérlegelendő dolog volt, hogy jó, és akkor olyat telepítsünk, amit vagy nem lehet ellopni, vagy nagyon macerás. Tudod, és akkor tudom, hogy édeskömény, az mondjuk azért szeteges lesz.
Tőlünk loptak állítólag medgyet szedők úgy, hogy zsebre rakták. Csak az feltűnő.
Tudod? Hát most baszki, amit zsebre rak, azt vigye, nem?
Igen, mi adunk is nekik egyébként minden nap.
Mi is szoktunk, csak az tud a bunkóság lenni, amikor azt csinálja a szedő, hogy tehát munkaidő alatt megszedi a sajátját, mondjuk 4-ig van a munkaidő, és a 2 és 3 közt megszedi a saját zacskó cseresznyét, és utána veled kifizetteti.
Ja, hát mi úgy csináljuk, legjobb, hogy amikor tehát, vége mondjuk, a munkaidőnek, és akkor
igen, az
mi,
úgy
hogy
jó,
mennyit viszel.
Igen, az úgy jó, mindig, csak azt, na mindegy.
Illetve ezt ugye ezeknek a úgynevezett ilyen beugrós alkalmi szedőinknek szoktuk adni, akik
napszámos.
Így állandóan jönnek. Napszámos, igen. Hát napszámosnak, igen.
Az a szép kifejezés.
Az nagyon szép.
Napszámos.
Főleg, amikor vannak olyan családok, akiknél reggel 6-tól délután 4-ig szedik az epret. Én is ebben nőttem egyébként például föl, de mi nem, mi azért kiméletesebbek vagyunk, mi mondjuk azt, hogy 5-től 6-tól kezdünk reggel, és akkor délután 2-ig. Tehát nekik még van egy komplet szabad délutánjuk, igazából azért ki tudják pihenni magukat, ott van másnap reggelig sok idő nekik, ja, úgyhogy
hát
ezt
utána...
így kell. Nem szabad kinyírni őket, mert nem jönnek vissza.
Ó, gazdatársamat hallottuk. Ugyanez a duma. Ugyanez a duma, ja. Nem szabad túlterhelni az embereket, mert akkor ott hagynak.
Hogyan lehet ebből a szamócázásból megélni? Nyújt ez egy megélhetést? Azért gondolom egy ilyen tavaszi gyümölcs, hogyha más valamit vagy nem termeszt mellette az ember, vagy nem csinál, azért ez lehet, hogy kevéske, nem?
Egy jó megélhetési alapot biztosan nyújt, de területfüggvénye, tehát ha piciben csinálja az ember, akkor abszolút csak kiegészítő jövedelem, tehát akkor ugye abban a 2 hónapban maximum egy kis bevételi forrás, de azért azt, hogyha mondjuk fél hektáron csináljuk, nem lehet leosztani egész évre,
hát
hogy egy családot eltartson, tehát mi is mellette azért ugye, ahogy említettem is, nekem van egy vállalkozásom, amit így mellette csinálok, illetve ahogy belekezdtünk, az egy fiatal gazda pályázatból jött, az egy jó kis alapot nyújtott hozzá, és most is, amikor csak tudjuk, és látunk valami lehetőséget, akkor igyekszünk ilyen téren is kihasználni, mert máskülönben azért, hogy minden drágul, illetve megszűnik, meg azért vannak nyilván, tehát vannak olyan évek, mik tavaly is, hogy volt ez a sima szabadföldi eprünk, és szinte teljesen odaruhat, azért az igen jelentős jövedelemkiesés volt, tehát mindig bármikor az időjárás ugye közbeszólhat. Úgyhogy nálunk ez azért most így viszonylag jó, hogy már másfél hektáron csináljuk, illetve fóliasátor is ugye aztán jön a kinti, és akkor így leoszlik a bevétel.
És mi van akkor, amikor így lemegy a szezon? Mert ugye tavasszal megtörténik a telepítés, ha éppen telepítős év van, szamóca, azt egyszer csak vége, de utána még, mit tudom én, május környékén azért úgy lemegy a szamóca, nem? Vagy tovább szokott?
Hát nálunk ugye a telepítés, mint említettem, inkább őszre tolódik. Aha. Át nyár végére, őszre, és viszont mivel sátrazunk is, így egész évben kell vele foglalkozni, tehát januártól tényleg decemberig tulajdonképpen olyan, mint egy gyerek, mindig ott kell lenni, mindig valamit kell vele csinálni.
Az egy gyomírtás, a... ilyenek az mindig van.
Gyomírtás.
Igen, valamilyen... tehát igazából már ugye az elején mi azzal szoktuk kezdeni, hogy lelevelezzük. Uh-huh. Kimegyünk, lelevelezzük, kigyomláljuk, ez szokott lenni így február-márciusban a sátraknál, március környékén meg a kinti eperrel is ezt elkezdjük, utána ugye jön a szezon, ami vannak olyan évek, amikor csak június elején ér véget, idén valószínűleg már május, tehát mondjuk azt, hogy június első-második hete között a későbbi lemenet, kimenet, viszont idén már szerintünk ilyen május második-harmadik hetében ennek az egésznek vége lesz, mert ugye korábbra jött a szezon. Igen, két héttel minimum. Uh-huh. Úgyhogy utána viszont azért nem mondom, hogy nem szoktunk egy picit szezon után elmenni pihenni, uh-huh. és akkor utána, amikor visszatérünk, de hát ez ugye ilyen június-július, akkor is már megkezdődnek vele újra a munkák, aztán ugye a nyár végén a telepítés, tehát igazából őszig foglalkozni kell vele, meg azért még van, hogy ősszel is kell egy picit gomba ülőzni, vagy ami éppen felmerül probléma, pótlás tavaly a pajor miatt össze. Aha. Nagyon sokat pótoltunk, nagyon sokat dolgoztunk még vele, úgyhogy sokan ugye azt látják csak, hogy ott van az eper, megveszik, miért ilyen drága? Hát azért, mert nagyon-nagyon sok munka is van vele, nyilván minden mással is sok minden meg kell csinálni, a mezőgazdaság az már csak meg a kertészet az ilyen, de azért nem gondolnak bele, hogy nem csak az a három hét nekünk az eper szezon, amit foglalkozunk.
Így az eper a semmibe.
Ja. Igen, hanem hát, azért nagyon, az, nagyon munkás.
Az, hogy ők nem gondolnak bele, az hagyján, de hogy én se, tehát így is úgy voltam vele, hogy most ez így van így tavasszal, gondolom előtte meg utána valamit kell, és szóval azt hittem, hogy így nyáron, nyártól őszig ez így frigóba be lehet rakni, és akkor így...
Amikor van lombfelület, és nem, tehát ugyan, hogy nem tudom, ti jártatok el, úgyhogy egy kicsit elfelejtél, hogy úgy sincs semmi baja, meg mit tudom én,
igen.
és két napig nem mész ki, vagy nem nézel rá, de a legrosszabb, ha mondjuk egy hétig, abban biztos lehet, hogy a fele kipusztul, megég, valami belement, mit uh-huh. tudom, tehát ugyan, hogy ez az életveszély, hogyha te is úgy vagy vele, hogy jó, úgy sincs most szezon, úgy sincs vele uh-huh. semmi, nem, abban majdnem minden nap bele kell menni, hogy lehet, hogy nem kell hozzányúlni, de mindig figyelni kell, szerintem. Ja. Legalábbis én abból indulok ki, ami néha, mit tudom én, ugye már lemegy a gyümölcsszüret, és akkor, hogy akkor azt nem kell megfújni. Hát azért, de.
De kell utána, persze.
Úgyhogy, ahogy mondjátok, oké, nem is tudom, hogy ez a laikus hozzáállás onnan.
Jó, de te azt hitted, hogy a sárga borsó egy külön faj.
Jó, hát én azt hittem, hogy a sárga borsó egy külön faj, hát...
Amúgy sose szoktak bejönni a boltba,
sárga
borsóért.
Vagy ennyire, ki szereti?
Én nagyon szeretem a sárga borsó főzőket.
De
igen, úgyhogy kettő egyre le vagy szavazva, hogy ma egyébként idén volt egy vevő, aki mondta, hogy sárga borsót, jaj, nem borsót, sárga hüvelyű babot szeretné, és akkor felkaptam fel, hogy de tudja, hogy amúgy nincs, hogy sárga borsó.
Ma akartad mondani.
Ja, akartam mondani, hogy végre egy emberre ráugorhatok.
Adok mellé, van itt két tarhonya fánk is.
Hát persze.
A sárga borsó az egy hántott zöld borsó.
Én évekkel a növény orvos.
De miért hívják sárga borsónak? Érted? Miért nem azt mondták rá, hogy hántott borsó, vagy valami?
Ja. Még szóltak számára is ugyanannyi.
Na?
Ezt már sosem.
Hát mert sárga színű, jó, de nyilván ezért. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
És most maradj itt, mert fölveszünk veled még egy adást.
Rendben.
Pá!
Ciao.
Ezért itt illik elköszönni.
Sziasztok!